Tonai lokátor másodfokú építési engedélyének végrehajtását a fővárosi ítélőtábla döntése jogerős, közölte Pécs alpolgármestere. Mint elmondta, ez azt jelenti, hogy mindaddig nem kezdődhet meg a beruházás, amíg határozat nem születik az építési engedély hatályon kívül helyezését és az új eljárás lefolytatását célzó beadványokról. Ezeket civil szervezetek, a pécsi önkormányzat és több magánszemély nyújtotta be. A honvédelmi tárca meglepőnek minősítette a fővárosi ítélőtábla döntését. A minisztérium közleményében azt írja, a tárca illetékes szerve csak azután adta ki az építési engedélyt, miután az illetékes szakhatóságok mindegyike engedélyezte azt. Egyben jelzik, a bírósági döntés miatt a tervezett határidőre nem valósulhat meg a beruházás, ezért az országnak csaknem 1,2 milliárd forintot kell fizetnie a lokátor szállítójának, és továbbra is fenn kell tartania az elavult radarrendszert a Dunántúlon. Utóbbi üzemeltetési, karbantartási költsége sokszorosa a tervezett korszerű radarállomásénak, mintegy 35 milliárd forint további kiadást jelent majd az adófizetőknek. Soron kívüli gyors intézkedésre kérte a biztosítókat a viharkárok ügyében az önkormányzati miniszter. Mint a tárca honlapján jelzik, Bajnai Gordon az esetleges visszaélések megelőzésére felajánlotta az országos katasztrófavédelem szakértőinek segítségét is. Néhány biztosító már jelezte, hogy önként és saját hatáskörben előre sorolta a hétvégi vihar okozta károk rendezését. A katasztrófavédőknek még több száz káresethez kell kivonulniuk a vihar nyomán. A legtöbb riasztást a főváros környékéről kapták. Nem végleges adatok szerint több mint 2000 fát döntött ki a hétvégi vihar a Pilisi parkerdő területén. A kármentesítést a balesetveszélyes területeken kezdték meg, áll a társaság közleményében. A 120-140 km-es óránkénti sebességű szél a felázott talajból gyökerestől tépte ki a fákat. Az erős lökéseknek az egészséges fák sem tudtak ellenállni, sok derékba törött. A legnagyobb bakár Budaörs térségében ott 5 hektárnyi területen döntött ki fákat az orkán erejű szél a Kopárhegy oldalakon, de jelentős a kár Pilis-Szentlélek térségében is, ahol 2 hektárnyi erdő semmisült meg. Estig még marad az enyhe változóan napos felhős idő. A Dunántúlon 20 fok közelében van a csúcsérték, a középső ország részben is sok helyütt legalább 15 fokot mértek. Északkeleten már csak 10 fok van, ott este újabb kiadós eső valószínű. Északat délnyugaton lehet hasonló mennyiségű csapadékra számítani. Holnaptól átmeneti lehűlés ígérkezik erős széllel, szombaton néhol havazás is lehet. Holnap már csak 7 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, csütörtökön pedig hajnali fagyokkal is számolni kell. Hírek legközelebb 4-kor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Az adócsökkentési programnak is a foglalkoztatás bővítés a célja, nem különben a Start régiókártyának és a beharangozott munkatesztnek. Valóban Magyarországon nagyon alacsony a foglalkoztatottság, 57%-os, és különösen magas a munkanélküliség a hátrányos helyzetű térségekben. Valamit tehát tenni kell, hogy mit erről beszélgetünk most. A telefonál Pék Zsolt, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének foglalkoztatáspolitikai szakértője. Jó napot kívánok! Milyen esélyt lát a foglalkoztatás növelésére a Start régiókártyától olyan térségekben, ahol eddig nem volt semmilyen vállalkozás, vagy minimális?
Nézze, jó tapasztalatok vannak az eddig működő Start kártyákkal. Ugye kezdődött a pályakezdőkkel, és akkor folytatódott a gyesgyed 50 év felettiekkel. Most ugye ez a régiós startkártya mindenképpen támogatjuk, hiszen nekünk szakszervezeteknek korábban is, ezen belül természetesen az MSZOF-nek az volt a javaslata, hogy a hátrányos térségekben adócsökkentés, árulós csökkentéssel növelhető a foglalkoztatás, a munkahelyek teremtés. Na most ez a kártya ez ugye egyszer járulékcsökkentést biztosít, másrészt adócsökkentést, ugye itt a társasági adóalap csökkent,
igen.
És én úgy látom, hogy ez azokon a helyen, helyeken, ezeken a hátrányos helyzetű térségében tulajdonképpen a vállalkozónak nem csak azt jelenti, hogy a foglalkozó, hogy érdeke oda befektetni, munkahelyet bővíteni, hanem tulajdonképpen a fekete foglalkoztatást is teljesen megszünteti elvileg, hiszen nem teljesen, de nagyon kicsi valószínűsége van, hogy működik tovább, mert a munkáltató nem lesz érdekelt a fekete foglalkoztatásba, hiszen nem lesz semmi ilyen terhe, amit neki kell fizetni 3 évig.
Milyen ágazatokban várható foglalkoztatás bővülés, bővítés?
Hát na most itt ez egy kicsit bővebb dolog, de hát, hogy ezeken a térségen a munkaerő végtelenül alul képzett. Tehát nem csak arról van szó, hogy itt azért olyan magas a munkanélkülés, mert nem települnek ide, hanem az is, hogy a munkaerő alul képzett. Tehát világos dolog, hogy meg kell találni, és ez lesz a nehezebb feladat most már azokat az ágazatokat, amelyek megszűntek a rendszerváltás óta. Itt a mezőgazdasági üzemekre gondolok, a kis településeken működő kis közszolgáltató cégekre, amelyek megszűntek. Aztán természetesen a közmunka mit tud felszívni, mennyi munkáért, bár megmondom, a közmunka és a közhasznú munka teljes mértékben ezt a kérdést nem tudja megoldani. Tehát az a lényeges kérdés, hogy azok az emberek, akik a rendszerváltás után kiszorultak a munkaerőpiacról, és ugye nem képzettek, és nem is tudnak már a szuper high-techben dolgozni, nincs olyan magas kvalitásuk. Tudunk olyan munkahelyeket biztosítani a számukra, amelyek feleslegesen nagyon gyorsan megszűntek nálunk, és szinte eltűntek. Tehát egyik pillanatról a másikra az ősközösségből, az ipari forradalomba vittük be az embereket, és ezért van ám ez a nagy foglalkoztatási probléma ezeken a hátrányos helyzeti területeken. Hogy ezt mennyire tudjuk megoldani, ezt a kérdést, ez egy más kérdés, de mindenképpen, ami az adórendszer oldaláról van, ez egy nagyon hasznos lesz ez a startkártya.
Elképzelhető egyébként egy olyan reakció, egy olyan tendencia, hogy azért települnek majd vállalkozások a hátrányos helyzetű térségekbe, mert mentesülnek az adó- és járulékfizetéstől bizonyos szinten?
Majd, hogy itt a vállalkozások köre nagyon leszűkül, mert magas képzettséget igénylő vállalkozások nehezen tudnak oda menni.
Beszéljünk a munkatesztről. Milyen reményeket fűznek a munkatesthez? Kideríthető-e, hogy ki tud és ki akar dolgozni, csak azáltal, hogy közmunkán vesz részt?
Igen, most nézve, én nekem az a véleményem, hogy itt erről egy részletes információval nem rendelkezem, ezért csak feltételezhető, hogy mi lesz. Gondolom, itt arról van szó, hogy a szociálisan segélyezettekre vonatkozik az egész dolog, akik elvileg nem akarnak dolgozni, bár én ezt nem tudom elképzelni, de biztos, hogy így van. Lehet itt, milyen tesztek lehetnek, mert mondom, nem tudom, lehet itt olyan, hogy a közmunkát sem ajánlják nekik, és nyilatkozik, hogy elfogadja, vagy nem fogadja el a közmunkát, és ugye, ha nem fogadja el a közmunkát, akkor valamilyen szankció lép be. Lehet olyan, hogy nem tudom, pszichológiai vizsgálat alá veszik, tehát meg lehet az, hogy munkaalkalmassági vizsgálat alá veszik. Én úgy gondolom, hogy további egyeztetés szükséges itt mindenképpen, hiszen ha nem vállal munkát egyébként, akkor mi lesz? Mit csinál? Milyen szankció van? Ugye egyáltalán nem kap majd mondjuk rendszeres szociális ellátást. És akkor miből fog élni? Akkor kap eseti szociális ellátást. És mindent nem vonhatok meg tőle, mert idézőjelben mondom, puskával nem lehet senkit se kényszeríteni, hogy dolgozzon. A megoldás az a munkahelyek teremtése lenne. Én szerintem a közmunka önmagában, mint az előbb is mondtam, nem elég réteg bevonására, hiszen nagyon nehéz ezeket a rétegeket olyan magas szintre hozni képzettségbe, hogy olyan nagy elhelyezkedési lehetőségeik legyenek. A közmunka meg az eléggé behatárolt. Meg nem is eléggé normatív. Lehet, hogy ezzel sokan vitatkoznak velem, de ezt ki kellene beszélni, és további egyeztetések szükségesek. Tehát meg kéne pontosan ismerni, hogy a kormányzat itt mire gondolt, itt elsősorban a munkahogyi kormányzat, és hát természetesen egyeztetések szükségesek. Minden esetre minden kezdeményezést támogatunk, amelyik nem sérti az emberi jogokat, és megfelel a munkára ösztönzi a segélyezettet.
Igen, hát az a kérdés, amit ön is feszegetett, hogy a legrászorultabbaktól teljesen megvonni az ellátást nem lehet. Ott van az a kérdés, hogy a tartósan munkanélküliek nagy része mennyire képes mentálisan munkát, tehát mennyire mentálisan alkalmas-e még a munkavégzésre? Erről milyen tapasztalataik vannak?
Valamilyen munkavégzésre biztosan alkalmas, ami közel van, amire megnyerhető, biztosan a közmunka tulajdonképpen ezt a célt szolgálja. Csak az az igazság, hogy szóval, hogy ez a közmunka önmagában nem elég normatív, tehát bizonyos munkákat az önkormányzatok ellátnak közmunkába, és ez nagyon hasznos is, de nagyon sok ember, tehát tulajdonképpen egy-egy munkát, amit egy ember végezne, egy normál vállalati körülmény 8-10 emberrel végeztetnek például. Szóval, hogy azért, hogy foglalkozzon valamit, csináljon valamit. Én sokkal jobbnak tartanám, hogyha arról lenne vita, hogy melyek azok a lehetőségek ezeken a térségekben. Milyen munkahelyek szűntek ott, meg először azt kéne megvizsgálni. És itt most nem az ipari munkahelyekre gondolok, hanem amiket minden, általában minden településen megvoltak. Ugye itt gondolok a mezőgazdasági üzemekre, gondolok itt a kommunális közszolgáltató cégekre, ami minden helyen működött, majdnem minden községben, minden nagy községben működött ilyen, és ott felszívta a munkáról bizonyos mértékig, hogy ezeket hogy lehetne újraéleszteni, vagy legalábbis hogy lehetne ezeket pótolni, tehát egyszerűbb munkákkal, mert mondom, a high-techre nem lehet odavinni, és nem megy oda.
Hát az biztos, hogy 3,4 millió munkavállaló fizet nyugdíj és egészségbiztosítási hozzájárulást, tartja el azt a 2,5 millió egyébként munkavállalói korban lévő inaktívat is, akit azért nem kellene, és ez gyakorlatilag az egész ellátórendszer egészét fenyegeti.
Csak ezek nem tehetnek ezek az emberek róla, az a rendszerváltás, mint egyszerűen kiment a lábukon a talaj. Hát ugye megszűntek a TSZ-ek, most mondom, 240 költségvetés üzem szűnt, meg ilyen kommunális költségvetés üzem az országban 91-ben, amikor az önkormányzati törvény nyomán 50 ezer ember azonnal átment közhasznú munkásnak. Ugyanazt a tevékenységet végzi, csak most nem a üzem fizet, vagy az önkormányzat, hanem munkaerőpiaci alapból kapják a pénzt. De ez már régi dolog, de most is ugye...
Választ lehet erre a Start régiókártya és a munkateszt?
Biztos. Sok mindenben, de azért további. Tehát itt összetett intézkedés, tehát mind a kettő, ha jól megvan szerkezve, elsősorban Start kártya nagyon sokat jelent, tehát nagyon-nagyon sokat, és nagyon támogatható. A munkatesztet jobban meg kell ismerni, de még egyéb kérdéseket is meg kellene vizsgálni.
Köszönöm.
Elsősorban a közhasznú munkára gondolok, közmunkára, meg az egyéb régen hagyományosan ott működő szervezetek, mezőgazdaság és egyéb területek, ahol lehetőséget látni ki még mindig a foglalkoztatás bővítésében, és nem igényel olyan magasan képzett területeket, hogy ezt hogy lehetne speciálisan ilyen vállalkozásokat ott létesíteni, ez még egy egyéb kérdés, hogy ezt aztán az adócsökkentések ösztönöznek erre, nem ösztönöznek, nem tudom.
Köszönöm, hogy elmondta a véleményét.
Kérem szépen.
Viszont hallásra.
Kezét csókolom.
A hallgatók Pék Zsoltot, az MSZSZ foglalkoztatás politikai szakértőjét hallották, most pedig közlekedési információk jönnek itt a Klubrádióban.
Klubrádió. A társas adó. Közlekedési hírek.
A fővárosban a 4-es metró keleti pályaudvari állomásának munkálatai miatt a 7-es, a gyors 7-es, a 73-as, a gyors 173-as, valamint a 907-es és 973-as számú járatok éjszakai menetrendje valamelyest módosult, illetve nem is a menetrend, hanem a megállóhely a Bosnyák tér irányában a keleti pályaudvar homlokzata előtt a Kerepesi út után kialakított új megállóhelyen állnak meg az említett járatok. A taxi Gyöngyöstől úgy tudjuk, hogy a városban az Ady Endre úton még mindig félpályás útlezárásra kell számítani. A Vezekényi, az Alkotmány, a Kohári, a Deák Ferenc, Vaott Sándor úti kereszteződés, illetve néhány útvonal még mindig elég kátyús, úgyhogy nagyobb útakadályok nehezítik az autósok dolgát.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Színésznek indult, de mára az egyik legsikeresebb fiatal filmrendező, Mundruczó Kornél. A Nincsen nékem vágyom semmiért a legjobb első filmdíját kapta, a 78-as Szent Johannájáért meghívták Cannes-ba, az idén elkészült Delta pedig a 39. magyar filmszemle legnagyobb elismerését, az Aranyorsó díjat nyerte el. A Dobszerda vendége most szerdán Mundruczó Kornél, aki a díj átvételekor azt mondta, engem ez az orsó nem elaltat, hanem felráz. Hogy pontosan mit jelent ez a mondat? Többek között ezt is megkérdezem tőle, meg még sok minden. És az is lehet, hogy lesz valami meglepetés, ezt most még nem mondom el. Dobszerdán tehát, este 9 órakor, Mundruczó Kornéllal együtt várja a Klubrádió hallgatóit, Váradi Júlia.
A műsort a Budapest Autófinanszírozási ZRT támogatja. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Pár percünk maradt a mai műsor elején, ígértem, hogy beszélünk arról is, hogy kell-e módosítani a sztrájktörvényt. Sok kérdés vetődik fel egyből, például, hogy mi a helyzet akkor, hogyha egy munkahelyen több szakszervezet működik, de csak egy szervez sztrájkot. Mi a helyzet akkor, hogyha nincsen megállapodás az elégséges szolgáltatásról, és mi a helyzet akkor, hogyha a sztrájkoló vasutasokra már nem csak az utasok neheztelnek, hanem a nem sztrájkoló kollégák is. A telefonán Simon Dezső, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Simon úr, szerettünk volna megszólaltatni a sztrájkban nem résztvevő, azt nem támogató vasutasokat, mert azt azért tudjuk, hogy sokaknak nem tetszett, nem tetszik Gaskó István és a VDSZ akciója, azonban senki sem mert nyilatkozni nekünk. Miért, mitől félnek?
Hát ennek két oka van. Az egyik az, hogy a MÁV-nál van egy tilalom, ami szerint a sztrájkkal kapcsolatosan nem nyilatkozhatnak a munkavállalók. Gondolom ez is egy feszültséget jelentő probléma, de ettől lényegesen nagyobb az, hogy jelen pillanatban látni kell, hogy a vasutasság igen megosztott. Ugye vannak a sztrájkolók, akik egy radikálisabb gondolkodású csoport, és hát nyilvánvalóan azok, akik nem sztrájkolnak, azok egy kicsit ettől a radikalizmusba adott esetbe félnek.
Akkor ezek szerint igaz, hogy a nem sztrájkoló vasutasok egyre kevésbé nézik jó szemmel az általuk rosszul szervezetnek tartott, illetve rossz célokért kezdeményezett sztrájkoló kollégákat?
Ez a belső feszültség nyilván, hogy megvan. Én úgy gondolom, hogy ez elkerülhetetlen, tehát óvatatlanul ez előállt, ami úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb probléma. Hiszen van a vasutasságon belül egy nagyon nagy megosztottság, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanakkor azt látjuk, hogy maga az utazóközönség is hát ellenszemvel figyeli a vasútnál folyó eseményeket.
A belső feszültségok lehet gondolom az, hogy a kialkudott béremelést így nem kapják meg a dolgozók, mert a VDSZ nem írta alá a megállapodást. Nem lehetne a VDSZ-t rávenni arról, hogy legalább azt a bizonyos 6,9%-os béremelési megállapodást aláírja, és a többi követelésétől függetlenítse?
Mai napon is a MÁV Startnál volt egy ilyen tárgyalás, ami erről szólt, hogy a 6,9%-ot kaphassák meg a kollégák, hiszen tudni kell, hogy önállók 2,9%, illetve 3,4%-os volt idén a bérfejlesztés, ez jelentősen elmarad a 6-9-től, sikertelen volt, tehát nyilván a VDSZ-nek a testületei úgy döntöttek, hogy ezt nem tudják elfogadni, mert ők ettől 16,9-re gondolnak, vagy egy körüli számra.
Mi lesz a következmény ennek? Most nem sikerült ma megállapodniuk, lesz folytatás? Újra leülnek a tárgyalóasztalhoz?
Hát a tárgyalóasztalhoz egész biztos, hogy leülünk. Mi minden egyes alkalommal, amikor a munkáltató meghirdeti, jelen vagyunk a tárgyalóasztalnál, a VDSZ is folyamatosan egyeztet ezekbe a kérdésekbe, és hát a megállapodás az, ami várat magára, és hát egyre inkább, hiszen úgy gondolom, hogy ez a feszültség, amit egy ilyen bizonytalan ideig felfüggesztett sztrájk jelent, ez, én úgy gondolom, hogy ez hosszú ideig azért így nem tartható.
Újra és újra felmerül a kérdést, hogy mit tehet az ugyanazon cégnél lévő 4 szakszervezet az 5. általuk renitensnek tartott szakszervezettel, vagy szakszervezet ellen? Erre idáig nem kaptunk választ.
Én úgy gondolom, hogy semmilyen eszköz, és nem is kívánunk semmit tenni az ellen, a szakszervezet ellen, amelyik sztrájkol, hiszen erre sem jogosítványunk nincs, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem is szívesen mond az ember negatív véleményt sem egy szakszervezetről, még akkor is, ha ezt néha muszáj lenne megtenni, hiszen az embereknek a gondolkodásában a szakszervezet az egy, és nem fogja 5 reprezentatív szakszervezetnek a nevét megtanulni. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy be kellene látni annak a szakszervezetnek, amelyik sztrájkot hirdetett, hogy nem a rövid távú érdekek a fő célok azoknak a megvalósítása. Gondolok itt arra, hogy a megállapodástól eltérő mértékű bérfejlesztés, gondolok itt arra a 250 000 forintra, ami nagyon jól hangzik, hogy azt követeljük, de gyakorlatilag még ennek a kifizetése is kérdőjeles lehet, hogyha a magyar és az osztrák versenyhivatal nem hagyja jóvá. Tehát én úgy gondolom, hogy nem ezekben a rövid távú célokba kellene gondolkodni, hanem sokkal inkább azokkal a problémákkal kellene foglalkozni, ami itt kopogtat az ajtón. Ilyen a vasúti mellékvonalaknak a sorsa, hiszen még nem dőlt el, hogy mi lesz annak a 12 vasúti mellékvonalnak a sorsa, ami május végéig, illetve annak a 28-nak, aminek ez év végéig működik, hiszen ezek is munkahelyeknek a megszűnését fogja eredményezni. Tehát én úgy gondolom, hogy inkább ezekkel a kérdésekkel kellene foglalkozni.
Még egy kérdésre maradt időnk, a többszöri gördülő sztrájknak nevezett akciónak már is az az eredménye, hogy a tárca módosítani akarja a sztrájk törvényt, elégséges szolgáltatás időbeni bejelentés, csak hogy két fontos szempontot említsek. Majdnem 20 éve jól működik a sztrájk törvény, talán most már inkább a múlt idő az, amit használhatunk. A szakértők szerint európai szintű és európai színvonalú. Milyen módosításokba egyeznének bele például önök?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mi is abból a szempontból vizsgáljuk a sztrájkot, hogy eddig kitűnően működött. Azonban valóban most van egy olyan helyzet, ami úgy gondolom, hogy valamennyünknek egy átgondolást kell, hogy elinduljon a fejébe, hogy hogyan tovább ezzel a sztrájkkal, hiszen én úgy gondolom, hogy a sztrájk törvény be van tartva, tehát ennek egyetlen egy betűje sem sérül, ami most érvényben van. Hát kérdés az, hogy valóban lehetséges-e egy olyan helyzet, mint ami most kialakult, ha 5 reprezentatív szakszervezet közül egy egészen más igényekkel lép föl a többivel szemben és a többi szakszervezet véleményével szemben, akkor ezt hogy kell kezelni. Tehát biztos ez átgondolást jelent.
Nem sürgeti önöket az idő?
Meg kell, hogy mondjam, hogy én úgy ítélem meg, hogy bennünket nem sürget. Itt azt sürgeti az idő, aki ezt a sztrájk fenyegetést fönntartja.
Köszönöm, hogy elmondta a véleményét.
Nagyon szépen köszönöm.
Viszont hallásra.
Kezdjük.
Az elmúlt percekben Simon Dezsőt, a Vasutasok Szakszervezetének elnökét hallották. Mára ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió internetes oldalán. Korábbi adásainkat meghallgathatják a www.vds.hu honlapon is. Én kollégáim Józsa Ferenc, Bán Szilvia és a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva hétfőn 15 órától Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort az értelmiségi szakszervezeti tömörülés támogatja. Vélemények. Európercek. A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával.
Az Európai Unió által támogatott filmek idén taroltak az Oscar-díj átadáson. Az Akadémia a legjobb idegen nyelvű filmnek választotta az osztrák gyártású A pénzhamisítókat. A legjobb női főszereplő díját nyerte el a Piaf című alkotás, valamint a jelöltek között szerepelt a francia Persepolis és a Szkafander és pillangó is, melyek szintén az Unió média programjának keretében kaptak támogatást. A pénzhamisítókról beszélgettem Lajos Gézával, a film forgalmazójának munkatársával. Az interjúból az is kiderül, hogy ez elsősorban európai, vagy inkább osztrák film.
Én nem illeszteném ezt a második világháborús filmet sorába, akkor is, hogyha ebben az időszakban játszódik. Az én olvasatomban ez egy személyes dráma, aminek az az aktualitása, hogy egy önéletrajz alapján az osztrák rendező, aki ezt fontosnak tartotta, megcsinálta a filmet, mert ez érdekelte, gondolom. Ez egy ember drámája, aki éppen ebben az időszakban él, megtörtént eset alapján. Egy művészről van szó, egy festőről, aki tehetségét inkább a pénzhamisításban kamatoztatja, és olyan szituációba kerül a történelemből ismert időszakban, hogy egy koncentrációs táborba kell angol fontot, illetve amerikai dollárt hamisítani a többi fogolyjal. Háttérként ugyan ott van a második világháború, illetve a lágerek világa, de ez az ő egyéni drámája egy igen durva, mondhatni lelketlen emberből, hogy egyéni jelenfejlődésen keresztül, hogy lesz egy valóban néző ember.
Mi az, ami mégis megkülönbözteti? Tehát arra gondolok, hogy más holokauszt témájú vagy második világháborús témájú filmek esetében is azért a legtöbbször személyes drámákat látunk. Tehát, hogy miért vonnánk mondjuk ezt ki a sorból?
A Schindler listája, a Zongorista, az Életvonat, vagy a Sorstalanság, Életcsoda, szép ezek holokauszt filmek voltak számomra is. Van benne dráma, de a holokauszról volt mondani valója, és ebbe beillesztett egy drámát. Ez annyiban más, hogy itt van egy dráma, ami akkor játszódik, mert ez az eset, ami valóban megtörtént, ez akkor történt, ez a térszámosítási botrány. És itt a 6 évben van a világháború, a holokauszt és minden más, mert hogy történelmi szerint ez így volt. Egyszerűen egy jó film, egy szép film, egy megtörtént eset, nagyon jól van ábrázolva a történelmi háttér is, tehát az kifogástalan. Inkább csak ilyen kipillantást nyerünk ilyen ablakszerűen az ő drámájából ezekre a tragédiákra, amelyek elkerülhetetlenek. De hát ez egy védett közösség volt, mert az volt a dolguk, hogy megrengessék az angol és amerikai gazdaságot, és ezzel megnyerjék a második világháború németek számára, amit végül is nem tettek meg. Tehát egyéni hősiesség is van itt a háttérben. Egyszerűen szeretik az emberek minden tetén a kategóriába, hogy ez egy ilyen film, az egy olyan film, amolyan film. Ez egy egyedi film, nem nagyon hasonlít egyikre se. Ez számomra is meglepő volt, hogy mennyire másodott lenni.
Ahogy ön is említette, inkább egyfajta háttérként jelenik meg a kor, illetve az európai történelem. Ilyen szempontból ez tekinthető kifejezetten osztrák filmnek, vagy azáltal, hogy ténylegesen az európai történelemnek ezt az időszakát ragadtak, illetve ide helyezte a történetet. Ez innentől kezdve már egy közös európai emlék.
Az európai filmnek tekintem mindenképpen, mondjuk koprodukciós film is volt, erőteljes német részvétellel is, úgyhogy osztrák, hát osztrákok nevezték egy osztrák rendező, bár oroszos neve van, Stefan Uzovicki. Ez ugyanúgy lehetett volna magyar, cseh, német, svájci, olasz film is. Az, hogy osztrák, hát nem azt jelentkezik végül is, hanem részben Berlinben, részben különböző lágerekben. Ez a rendező nemzetisége, elsődleges finanszírozó nemzetisége szabta meg, hogy ez egy osztrák film lesz.
Ugye a film jó részt Európai Uniós támogatással is jött létre. Azt lehet-e érezni, hogy van-e egyfajta ilyen törekvés mondjuk az Unió részéről, hogy mondjuk kifejezetten valamilyen filmeket akarna mondjuk támogatni?
Elsősorban a sokországos koprodukciókat támogatják, vagy mondjuk úgy, hogy azokat erőszeretettel támogatják. Hogy a témában mennyibe folynak bele, hát ehhez nincs elég rálátásom. Én gondolom, ez akkor működik jól, hogyha a témában nem is nagyon akarnak belefolyni. Remélem, hogy ezt nem is teszik. Én nem éreztem olyat, hogy ez most egy ilyen erőszakkal készült koncepció. Most nyilván a Gárdában sokféle nemzetiség képviselte magát. A színészek között is, bár én nem néztem meg, ismeretlen arcok voltak számomra, mindnyájan, nagyon jó színészek, tehát egy válogatottan jó gárda. Valószínűleg több országból szedte össze, ezt nem ellenőriztem le. A főszereplőt például Karl Markovicsnak hívják, a Markovics TS-sel, tehát magyar módra írva, tehát lehet akár magyar származású is.
Az Európai Unió média programja a 2007 és 2013 közötti időszakban 755 millió eurót fordít az európai filmgyártás megerősítésére. Az Európercekben Tímár Ágnest hallották.
Európercek. A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Gyorsan mondom azokat a témákat, amelyekben várom a véleményüket, lesz mit megbeszélnünk ismét. Megjelentek a népszavazás előtt az utolsó közvéleménykutatások, mit gondolnak, hogyan hat a politikusok népszerűségére a népszavazás, illetve a népszavazás eredményére a közvéleménykutatási adatok. Aztán Sólyom László köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz küldte vissza előzetes normakontrollra a gyűlöletbeszédről szóló törvénytervezetét. Egy újabb bírósági ítélet született, amely felfüggeszti ismét a radarépítést a Pécs közeli Tubesen. A Honvédelmi Minisztérium szerint sok 10 milliárd forinttal kerülhet így többe ennek a feladatnak az elvégzése, mint amit eredetileg terveztek. És egy vita még a múlt hétről, amely még jó ideig tartani fog, mégis lennének a Fidesznek tetsző egészségügyi vállalkozások, ugyanis Heves képviselői azt állítják, hogy egy olyan urat bíztak meg Hevesen, az orvosi ellátás szervezésével az Agria Ügyelet Kft. Tulajdonosát, aki Egerben tiltakozik az ellen, hogy magánkézbe adják a kórházat, az illető úr Egerben a Fidesz elnöke, tehát Hevesben pedig annak a magáncégnek az egyik tulajdonosa, amelyik kézbe veszi az járóbeteg ellátóközpont működtetését. Tudják a telefonszámainkat 061387-8453, illetve 061387-8452, az SMS számunk 06303030953.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
A nyugati téri felüljárón befelé még gondmentes az áthaladás, azonban a folytatásban a Balcsi-Zsilinszky úton, aztán tovább a Károly körúton végig tele vannak a sávok az Asztóriáig. Az Andrássy úton befelé a Balcsi-Zsilinszky út előtt szintén alaposan megtorpan az elő.